A Magyar Katolikus Rádió műsora. Velünk vannak. Teljességre hangolva.
Miért érdemes hosszú távú életcélokat megfogalmazni, hogyan gondolkodhatunk az életünkről, mint folyamatról, és hogyan találhatjuk meg az életünk értelmét? Ezekre a kérdésekre keressük a választ teljességre hangolva. Köszöntöm hallgatóinkat, a szerkesztő Tóth Zsófia vagyok, és köszöntöm a sorozat gazdáját, Pál Feri atyát, mentálhigiénés szakembert.
Köszöntlek téged és az adás hallgatóit.
Az élet értelméről gondolkodunk tehát jó néhány adás óta, és arról már beszélgettünk, hogy ha az életeseményeink kapcsán kezdünk erről a témakörről gondolkodni, akkor bizonyos kérdés felvetések mentén haladhatunk. Mi oka lehetett, hogy ez történt velem? Mi célja esetleg? Azonban nem csak kérdéseket tehetünk fel, hanem mi magunk is adhatunk az életünknek értelmet döntéseinkkel, cselekedeteinkkel. Már érintettük korábban is, de azt hiszem, hogy nagyon fontos megközelítési mód, úgyhogy érdemes újra és újra elővenni, hogy ha képesek vagyunk összefüggéseket meglátni az életeseményeink között, az nagyon sokat segíthet abban, hogy megtaláljuk az életünknek az értelmét.
Igen, és azért is olyan fontos az élet értelmével kapcsolatban beszélgetnünk, mert ahogy a múlt adásban ezt hangsúlyoztuk, meg lehet mindenem, de ha nem találom az életem értelmét, akkor minthogyha semmim se lenne, mintha semmi nem érne semmit se. És ráadásul a jól lét kutatások, a szubjektív jól lét leírásakor nagyon világosan egy semmi másra vissza nem vezethető tényezőnek nevezték meg az élet értelmét. Tehát ez azt jelenti, hogy nem tudunk jól lenni a bőrünkben akkor, ha nem látjuk értelmesnek az életünket. Tehát itt egy nagyon fontos, döntő kérdésről van szó, és az összefüggések meglátása például egy életút összefüggéseinek a meglátása, az egy példa, hogy milyen jelentős lehet, gyerekkori sérülések. Milyen sokat beszélünk erről? Fájdalmak, sérelmek, sebzettségek. Ugye könnyen gondolhatnánk azt, hogy ha megsebződtünk, akkor a sebeinket kizárólag és mindig valami rettenetes, fájdalmas összefüggésben, mindig valamilyen nagy negatív érzéssel, negatív gondolati összefüggésbe ágyazva idézzük föl, mert hát ha a sérülés, a baj az baj, az nem íródik át.
Hát, ha fáj, az fáj.
Ha fáj, az fáj, ha rossz volt, és kész, és most már mintha ezzel a teherrel kéne végigélni az életet. Most képzeljük azt el, talán ez a legkonkrétabb dolog. Magyarországon volt a családterápiás világkongresszus, na most már több mint 10 éve. Ott alkalmam volt meghallgatni egy kutatási eredményt. Olasz családterapeutákat kutattak abból a szempontból, kideríthető, kimutatható-e az, hogy van-e valamilyen közös vonás a család terapeuták élet történetében, ami esetleg oda vezethetett, hogy ők éppenséggel a családterápiára adták a fejüket. És kiderült, hogy van. Minden egyes családterapeutát az jellemezte, hogy kisebb-nagyobb mértékben a származási családban túl nagy felelősség került a vállukra.
Gyerekként.
Vagyis tulajdonképpen azzal a hiánnyal, sebzettséggel kellett fölnőniük, hogy nem lehettek eléggé önfeledten gyerekek, túl korán a felelősségérzet megjelent szülők felé, nagyszülők felé, testvér felé, olyan szerepekbe kerültek, kényszerültek, helyeződtek. Nyilván egy gyerek esetében nem tudatos döntések sorozatáról van szó, amiben ők kezdtek el valamiképpen másokra hangolódni, együttérzést kimunkálni, a személyiségüknek azokat a részeit kidolgozni, amivel más családtagok javára lehettek, anyának, apának és a többi, mert anya boldogtalan volt, apa fáradt volt, szüleim elváltak, anya egyedül van, és a többi, nem is ragozom ezt. Tehát tulajdonképpen a mondjuk így most kisarkítva eredményes, sikeres, értelmes életet érő mások javára dolgozni tudó családterapeuták élettörténetében mind ott van valamilyen hasonló seb, csak hogy ebből a sebből valami jó tudott származni. Mégpedig az, hogy ahogyan kidolgozták magukban kénytelen, kelletlen, gyerekként kiszolgáltatottan a szüleik világában azokat a képességeiket, amelyek a szüleik jól léte szempontjából voltak fontosak, és nem a saját jól létük szempontjából, tulajdonképpen ezeket a készségeket és képességeket használják a munkájuk során, a hivatásuk során, tulajdonképpen ezeknek a képességeknek a gyakorlása révén élnek meg, tartják el a családjaikat, tulajdonképpen ezek a képességek segítenek nekik arra, hogy olyan munkát végezzenek, amire nem is mindenki alkalmas, hogy olyan érzékenységgel legyenek, amivel sokkal több mindent képesek észlelni, finoman fölfigyelni, meglátni, esetleg kifejezni, másokra ráhangolódni, aminek a hátterében mi egy sérülés áll. Most akkor megnéztünk egy folyamatot, összefüggésbe ágyaztunk valamit. Most képzeljük el, hogy ez a terapeuta 30, 40, 50, 60 évesen azt mondja, tulajdonképpen már most visszanézve, nem mondom, hogy jó volt, ami ott és akkor történt. Szó sincs arról, hogy átcímkézném. Na de azt az összefüggést már látom, hogy az életutam során mindez hogyan tudott a javamra válni, ebből a sebből hogyan fakadt élet, persze nem pusztán csak önmagából, önmagától, hanem nyilván munkám révén, mások segítsége révén, nyilván több tényezős dolog ez, de ebben a pillanatban, ahogyan valaki fölismeri azt, hogy na hát hiába történt velem valami rettenetes dolog, az hogyan szolgálja az életem, sőt még a hozzátartozóim életét is, ez például föltárhatja az élet értelmét valaki számára, nagyon személyesen és nagyon konkrétan.
A kultúránk is erősen meghatározza azt, hogy milyen döntések mentén éljük az életünket. Vajon a generációk közötti kapcsolat szempontjából átadható-e bizonyos értékrend az élet értelmének a megtalálása kapcsán, vagy itt valamilyen egészen más törvényszerűségek érvényesülnek esetleg?
Kutatások, a tapasztalat azt mutatja, hogy az egyik generáció számára bizonyos értékek sokkal ígéretesebbek, elérendőbbek, mint más értékek. Például valaki nagy szegénységben, hosszantartó nélkülözésben, biztonság hiányában, kiszolgáltatottságban és a többi nő föl. Számára nagyon fontos lehet az, hogy anyagi biztonság, anyagi biztonságon egy szubjektív, anyagi jól léten és jó léten keresztül, például egy nagyobb egészség biztosítható legyen a maga vagy a családtagjai számára, akár ezért még hajlandó külföldre is elmenni, és valódi, komoly áldozatokat hoz azért, hogy ki szakadjon esetleg egy fizikailag, anyagilag, gazdaságilag számára nagyon-nagyon nehezen vihető, élhető környezetből, ezt értelmesnek tartja, nagyon világosan meg tudja mondani a céljait. A célokban ott lehet a gyerekeknek a java, nekik már ne kelljen ezzel megküzdeni, nekik már ne kelljen azokon a nehézségeken átmenni, hadd kapják meg, hadd induljanak onnan, ahova én, apa, anya, szülők komoly erőfeszítés révén tudtunk csak jutni, de hát ezt nem is csak magunkért csináljuk, a gyerekekért. És mi történik a következő nemzedékkel? Az, hogy a következő nemzedék ebbe beleszületik, már természetes lesz számára, és ugyanaz, ami cél tudott lenni, és amiben az értelmet megtalálták a szülők, az szinte semminek tűnik föl a gyerekeik számára, nem is értékelik nagyra, mert megszokták, mert természetes, mert ha az erőfeszítéseiket csak ebbe az irányba vinnék, azt látnák, hogy semmivel se lett több az életünk, jobb az életünk, de egyszerűen csak valahogy reprodukáltunk valamit, egy környezetet, lehetőségeket, de hát mit akarunk ebből csinálni? Egyszer csak kiderül, hogy számukra sokkal nehezebb megtalálni az életértelmét abban, amiben a szüleik nagyon világosan és egyszerűen meg tudták találni az életük értelmét.
És milyen lehetőségeik lesznek akkor a második generációnak?
Egyszerűen más területeket kell találniuk. És ez a szép az élet értelmével kapcsolatban, hogy nagyon sok lehetőségünk van az élet értelmének a megtalálására, és itt hadd hozzak egy nagyon fontos dolgot, szinte a legfontosabb. A közbeszédben mit szoktunk mondani? Azt mondja az édesanya, ránéz a fiára, lányára, gyerekeire, azt mondja, ti vagytok az életem értelme. Megkérdezünk egy sikeres embert, hogy mi az életed értelme? Hát itt a cég ügyei, a dolgai, az eredményesek vagyunk, profitot termelünk. Megkérdezünk egy harmadik valakit, mi a te életed értelme? Azt mondja, hát én egy nagyon komoly hivatást választottam. Nem fizetnek érte, egyáltalán nem fizetnek érte. Épp, hogy megélek, tehát egy nagyon értelmes dolgot csinálok, mások javára létezem. Tulajdonképpen ez a beszéd nagyon félreérthető, mert a következő nehézségeket rejti magában. Ha én azt mondom anyaként, apaként, a gyerekeimre nézve, ti vagytok az életem értelme, tulajdonképpen azt mondom, hogy az életemnek nincs feltétel nélkül értelme, csak ha ti benne vagytok. Ez pedig éppen az alap igazságot, az alap realitást kérdőjelezi meg, hogy az életnek feltétel nélkül van értelme.
Arról nem is beszélve, hogy mekkora terhet ró ez adott esetben a gyerekekre.
Hát éppen óvatoskodtam volna ezt elkezdeni mondani. Pontosan így van. Most képzeljük el ezt a másik irányból. Te igen megterhelő egy gyerek számára, ha azt kapja, azt fogja föl és azt érzékeli, hogy ő az élet értelme egy felnőtt ember számára. Te gyerek mit kezdjen ezzel? Ha én már most nem tudok úgy teljesíteni, mint régen. És azt mondom, az életem értelme az, hogy mindig növekedtünk, gyarapodtunk, és most ez nincs, akkor nincsen az életemnek értelme. Ha éppenséggel az derül ki, hogy mondjuk ennyi pénzből nem tudom eltartani a családom, hiába jó, amit csinálok, és úgy kell döntenem, hogy 10 évig, 15-ig több pénzt kell keresnem, éppen azért, mert én szeretnék több gyereket is, több gyereket nem tudok ennyiből eltartani, akkor azt kellene mondanom, hogy így nincs is az életemnek értelme 15 évig, ez rettenetes lenne. Tehát úgy kellene reálisan fogalmazni, hogy sem egy ember, sem egy foglalkozás, sem egy hivatás, sem egy tárgy, semmi nem az élet értelme, hanem egy kapcsolat révén fedezem föl, hogy értelmes az életem. Ahogyan a gyerekeimet látom fölnőni, ahogyan a gyerekeimnek adom az életem, ebben föl tudom ismerni, el tudom érni azt az élményszintű tapasztalatot, hogy az életemnek milyen egyértelmű, hogy van értelme. De ha gyerekeim fölnőnek, és nem lesznek orvosok, ahogyan én szerettem volna, se mérnökök, se jogászok, attól még az életemnek van értelme. Az életem értelme, most lehet, hogy nagyon meredeket mondok, nem az, hogy tanár vagyok, nem az, hogy a katolikus rádióban dolgozom, nem az, hogy pap vagyok, hanem ezeken keresztül fedezem föl, hogy az életemnek föltétel nélkül van értelme, és persze ezt összeköthetem a hitemmel, hogy milyen nagyszerű, mekkora áldás, és milyen hálás vagyok Istennek, hogy a papságon keresztül eddig még mindig föl tudtam fedezni, minden nap, hogy az életem milyen értelmes és értékes élet.
Azt kiemelhetjük, hogy amikor az élet értelméről gondolkodunk, akkor soha nem egy tényező az, amit keresünk, hanem sokkal inkább valami olyasmi, ami körül öleli az életünket.
Igen, ez egy nagyon szép kép, hogy valami, ami körül öleli, valami, ami átjárja, áthatja az életünket. Pontosan. Most képzeljünk el egy nőt, aki minden természetes biológiai, élettani késztetésével alkalmas és kész arra, hogy házas legyen, családja legyen, gyerekeket szüljön, és egyedül marad. Hát ha az élet értelme számára csak ott volna fölfedezhető, amire egyébként a élettani, természetes, biológiai, ösztönös, genetikai késztetései is viszik, és ez mégsem tud beteljesedni, hát ha ő csak ebben találhatná meg az élete értelmét, az rettenetes lenne, mert itt is akkor azt mondanánk, hogy az életnek nincs föltétel nélkül értelme. Csak ha valaki megházasodik, csak ha valaki fiatal, csak ha valaki anya tud lenni, és a többi. Tehát nagyon is szép ez a kép, amit mondasz, az élet értelme körül ölel bennünket, átjár minket, és most már csak az a kérdés, hogy mi ezt keressük-e, találjuk-e, és ezt megadjuk-e.
Bizonyára a hallgatók között is akad olyan, aki tapasztalta már, hogy akár a közvetlen környezetében valaki nagyon nehéz helyzetben van, és nem lát ki az aktuálisan elszenvedett küzdelmeiből. Mi tudunk-e valamit tenni ilyen esetben, hogy segítsünk neki, vagy ez egy olyan helyzet, amikor mindenkinek saját magának kell megtalálnia az útját, és saját magának kell megtalálnia az értelmét annak, amivel éppen most küzd?
Tudunk segíteni, de nem azzal, hogy az élet értelmét kívülről valakinek megpróbáljuk megadni, vagy megmondani, főleg nem rábeszélni, meg érvelni. Ez tulajdonképpen hasztalan dolog. Segítőként gyakran találkozom ezzel az irreális vágyjal, vagy elvárással, hogy atya, beszéljen az én serdülő 17 éves lányom fejével, ráadásul a fejével kell beszélnem, elég ijesztő, beszéljen a fejével, hát olyan okos, szép ez a kislány, és állandóan szomorú, meg sír. Ez nem így megy. Persze, hogy aggódunk valakiért, szeretünk valakit, a javát akarjuk, és a többi. Inkább azt lehet mondani, hogy kísérhetünk valakit egy életszakaszon, vagy egy élethelyzetben, és megtehetem azt, hogy együttérzéssel átveszem az ő nézőpontját, nézem onnan az életet, közben érzékelem őt, ráhangolódok, és egyszerűen csak szinte megmutatok valamit, hogy nézd, én itt most látok valamit, te hogy látod? Hogy jé, most fölfedeztem itt valamit, te ezt fölfedezted már? Szinte úgy, mint egy túravezető, megmutogatva a dolgokat, hogy te most itt elszaladtál, de láttad, hogy itt jobbra a hóvirágok már kinyíltak. Jaj, de érdekes! Olyat tehetünk, hogy valaki mellé szegődünk, és akkor egy közös fölfedezésben vagyunk. Egy közös tapasztalatnak a terét megteremtjük, amiben lehetőség nyílik, hogy valaki egyszer csak meglássa, megértse, fölfedezze, kimondja, megtapasztalja, élményszerűen átélje azt. Hát hiszen ez az, ez az.
De ehhez nyilván az nagyon szükséges, hogy képesek legyünk ráhangolódni a másikra, és az ő nézőpontjából tekinteni a bennünket körülvevő világra.
Igen, kétség kívül nem föltétlen azzal tudunk csak segíteni, hogy a magunk igazát vagy a magunk látásmódját erőltetjük.
Pedig erre lenne hajlamunk, azt gondolom.
Erre természetesen van hajlamunk. Sokszor a jó szándék még a maradék éles látásunkat is elveszi tőlünk. Úgyhogy kifejezetten sokszor egy belső érzelmi erőfeszítést igényel tőlünk, hogy mi hangolódjunk valaki másra, és ne azt várjuk, hogy ő hangolódjon ránk, mert hiszen mi már idősebbek vagyunk, és sokkal jobban tudjuk, milyen az élet. De lehet, hogy így van, csak ez nem jelent segítséget.
Ha az életünk értelméről gondolkodunk, akkor nagyon hasznos, hogyha szót ejtünk a spiritualitásról is. Aki képes ilyen megközelítésben szemlélni az életét, az talán egészen más támpontokat is találhat, mint aki nem.
Itt a spiritualitást úgy tekinthetjük, mint annak a készségét, képességét, hogy alkalmas vagyok, tudom gyakorolni, életre váltani azt, hogy magamat fölül tudom múlni. Magamnál többre rá tudok hangolódni, képes vagyok a jó értelemben magamról megfelejtkezni, valami nálam több részének megélni magam, és odaadni magam a nálam több számára, és aztán részesedni ebből a többből, ami messze felül múl engem, szinte elfelejtkezve jó értelemben magamról. Ezért a spiritualitáson keresztül élet értelemre találni az egyik legnagyszerűbb lehetőség. Néha úgy tűnik, hogy szinte más út, mintha nem is állna rendelkezésre, például olyan helyzetekben, amelyekben valami olyan probléma, sebzettség, nehézség van jelen, amivel tulajdonképpen nem tudok mit kezdeni. Tehát ha azt valahogyan nem múlom felül, akkor egy életen keresztül szinte valami elviselhetetlen terhet kell hordoznom, ami alól nem látok ki, ami egyszerűen csak görnyezti a vállam, a hátam, az egész testem, és minthogyha elrabolná tőlem annak az élményét, hogy az életemnek van értelme. Tehát az önmagunk fölülmúlása, ilyen értelemben való fejlődés, szinte ugrásszerű fejlődés, önmagamról való megfelejtkezni tudás, az önmagamtól való távolságtartásnak a képessége, ez nem azt jelenti, hogy elidegenedtem magamtól, hanem hogy képes vagyok önmagamtól el is távolodni. Ez nem egyszer szinte az egyetlen lehetőség, hogy tovább tudjak lépni az életemben. És aztán utána megint megengedhetem magamnak, hogy visszatérjek egy nagyon szoros közeli kapcsolatba azzal a valakivel is, aki így érez, úgy érez, ezt éli, meg azt éli, meg ez az öröksége és az, de hogy egy ideig képes vagyok más szemmel nézni, máshonnan megközelíteni. Ennek bizony nagyon nagy jelentősége van.
És hát ebben benne foglaltatik az is, hogy valahol van egy rendezettség, valahol van egy rendező elv, valahol van egy rendező is, aki az én életem mentén is ott van és elhelyezkedik.
Nagybőtben vagyunk, Jézus kereszt útját is hozhatjuk, hogy ahogyan a bibliai beszámolók szólnak, olyan érzés, élmény testi szinten, vérrel való verejtékezés formájában, egy rettenetes tapasztalatként megjelenik Jézusban az, hogy meg fognak ölni, hogy meg fogok halni, hogy szenvednem kell, és még csak azt se tudom, hogy és mennyit, és tehát valami rettenetes dolog, amit ő elővételez élmény szinten. Ugye akkor úgy imádkozik, hogy Uram, ha lehet, ezt a poharat ne kelljen kiinnom. Ez egy teljesen természetes, emberi, érthető hozzáállás. Igen ám, de ott van a spiritualitásra való nyitottság, és azt mondja, hogy de végül is ne az legyen, amit én akarok, ne az én akaratom teljesüljön. De még halljuk abban az imádságban, hogy ha lehet azért ezt a poharat most a lehető legmesszebb tőlem, hát hogy ne volna ez érthető és természetes, de... Ahogyan, ugye erre utaltam, hogy van bizonyos helyzetekben, persze ez a saját döntésem révén is lehet így, a saját elköteleződésem által, hogy szinte nem nyílik más út, csak a spiritualitás útja, önmagam felülmúlásának útja, hogy Jézus végül azt mondja, hogy hát ne igyam ki ezt a kelyhet, hát ne tegyem meg atyám akaratát, hát éppen ezért jöttem, hát éppen ez a küldetésem. Na de nem így kezdődött a folyamat, belső élmény, érzés szintű átélése. Itt látnivaló van egy út, egy folyamat, amiben Jézus a maga teljes emberségével, az emberi természetével végig küzdi magát, hogy végül egy spirituális válasz révén azt mondja, hogy ha van valami, aminek van értelme, na az éppen a keresztáldozatom. Hát ha van valami, ami az életemnek a célja, hogy ez beteljesedjen, hogy az életemet teljesen oda tudjam adni, akkor látjuk, hogy tulajdonképpen itt egy spirituális értelem keresésről, találásról, sőt értelem adásról is szó van.
Hogyan találhatjuk meg az életünk értelmét, milyen kérdések mentén kezdhetünk kutakodni, és miért érdemes egyáltalán hosszú távú összefüggéseket felfedezni a saját életutunkban. Erről beszélgettünk Pál Feri atyával, mentálhigiénés szakemberrel. Adásunkat ismét meghallgathatják a világhálón, a www.katolikusradio.hu oldalon, akik pedig Pál Feri előadásaira kíváncsiak, azok kedd esténként a MOM kulturális központba látogassanak el. Adásunk végén megköszöni figyelmüket a szerkesztő Tóth Zsófia és a műsor gazdája
Pál Feri.